Nagyon köszönöm nektek, hogy pontosak vagytok, és nem tudom, hogy gondoltatok-e már arra, hogy milyen különleges érték, hogy itt vagytok. Nem, végignyomjuk. Jó, hogy nem kezdtünk. Mi? Lehet, hogy ezért nem jöttek vissza egy páram, mert nem bírják a módszereimet. Hogy milyen nagy érték, hogy itt vagytok. És igazából csak hálát akartam adni. Tehát, hogy köszönöm. Mondjuk semmilyen személyes nyereségem nincs belőle, hogy itt vagytok, de önmagában látni azt, hogy hitben éltek, kimondhatatlanul értékes. És csak szeretném, hogyha tudnátok, hogy minden olyan este, minden olyan óra, perc, alkalom, ami mögött az van, hogy számítotok valamire Istentől. Csak ennyi. Tudod, ide vonszolom magam. Inkább nem jönnék. Tehát, hogy ha jól átgondolom, akkor inkább nem jönnék. De aztán valahogy mégis ide vonszolom magam. Ennek örök értéke van. Ez az, ami számít, és csak hálás vagyok, hogy ide vonszoltátok magatokat. Én se csináltam mást. Ezt a viccet ismeritek, amikor... Mama, nem akarok gyülekezetbe menni. De el kell menned, fiam. De anya, nem akarok gyülekezetbe menni, de el kell menned. Miért? Mert 40 éves vagy, és te vagy a lelkipásztor. Úgyhogy most tett, hogy?
Csak ezért vagy
te. Én nem értem el a mamámat, úgyhogy ezt magammal beszéltem meg most, de így jó? Értem. Úgyhogy most tettem valamit a népszerűségért is, mondtam egy viccet. Úgyhogy azt hiszem, itt az ideje, hogy imádkozzunk. Mindenható atyánk, egyszerű hitben vagyunk itt. Egyszerű hitben. És ha számítunk valamire is, akkor arra, hogy te szolgálsz felénk ma este. Hogy te mondasz valamit, hogy te megértetsz velünk valamit, hogy megérintesz, hogy magadat adod. És ez az, amire számítunk. Nincs semmi erőnk, nincs semmi képességünk önmagunkban. Ha te nem jössz felénk, akkor ma nem találkozunk. Úgyhogy gyere, Urunk, szükségünk van rád. Kérünk, hogy áld meg az igédet, a Biblia szavait, ahogy olvassuk. Áld meg a gondolatokat, amiket megosztok. Legyen a te keneted rajta, és leginkább áld meg a fülünket. Egyszerűen add, hogy halljuk, amit mondasz nekünk. Hogy ne menjen el a fejünk fölött, hanem hogy értsük, szívünk mélyén értsük, amit mondasz, és elfogadjuk, hogy aztán az megváltoztassa az életünket, lehetőleg örökre. Ez az imánk ma is, és tényleg csak örülünk, és várunk rád, atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy gyors ismétlés szokásunkhoz híven. Beszéltünk arról, hogy mit jelent embernek lenni. Beszéltünk a megbocsátástanáról, a farizeuszmusról, az ember belső ürességéről. Beszéltünk a bukott nemzet kor ismérvéről. Arról, hogy egy új életre vagyunk elhívva, hogy van egy nagy különbség a testiség és a bűn között. Emlékeztek, erről beszéltünk sokat múlt órán, hogy nem a bűn a probléma, hanem az az életmód, ahol nem vagyok közösségben Istennel. És lehet, hogy azt hiszem, hogy minden sinem van, mert nincs egy látványos bűn az életemben, lehetek állati farizeus, és mindenkit megítélek a gyülekezetben, mert senki sem olyan jó, mint én, közben lehet, hogy nem is vagyok a pályán. Tehát nem vagyok szellemben, és gyakorlatilag egy szellemi vákumban élek, távol Istentől, és csak idő kérdése, hogy valamilyen nyilvánvaló bukásban lelepleződjék a testiségem. Aztán beszéltünk a vallás és a személyes kapcsolat közötti különbségről, az Istennel való személyes kapcsolat közötti különbségről, hogy mindig két állandó valamelyikével gondolkozunk, vagy az önigazságunkkal, vagy a Krisztustól kapott tulajdonított igazsággal. És azt mondja, hogy és itt csak egy fontos gondolatot hadd emeljek ki még egyszer, hogy ugye az önigazságunk többnyire a törvényhez kötődik. Ugye, mindannyian elfogadottak akarunk lenni, mindannyian értékesek akarunk lenni, mindannyian akarunk valamik lenni, amik nem vagyunk. És megvan a kis rendszerünk arra, hogy hogyan igazoljuk magunknak vagy másoknak, hogy azok vagyunk, akik lenni szeretnénk, vagy legalábbis többek vagyunk annál, mint amik ténylegesen. És a rendszerünk egy valamiféle törvénykező rendszer, ugye? Én járok 3-szor egy héten gyülekezetbe, és te? És mert én járok, ez ad nekem egy biztonságot, ugye? Egy kis munkaprogramot felállítok, amit könnyű teljesíteni, és ez alapján azt tudom mondani, hogy én igaz vagyok. Én egy jó keresztény vagyok. Én ugye elvégeztem két egyetemet, van két diplomám, ahol nincs baj a diplomával, de nekem ez a rendszerem, a két diplomámat mutogatom, hogy én értékes vagyok. Megvan a módszerem rá, hogy megelégítsem önmagamat. És ez az önigazságom. Én mondom meg, hogy mi helyes és mi nem, mi igaz és mi nem, hogy a dolgok hogy is vannak. És Istent pedig igazából megkérem, hogy ne zavarjon össze a tényekkel. A másik lehetőségem pedig az, hogy nem vagyok hajlandó mással gondolkozni, csak Isten mércéjével. A dolgok azok, amiknek Isten mondja őket. Én az vagyok, aminek Isten mond engem. Az életem az, aminek Isten mondja. Van egy tulajdonított igazság, egy felülről jövő igazság, ahol nem én vagyok a bíró, és nem én vagyok a mérce, hanem én alávetem magam annak, amit Isten mond. És az eszköz, figyeljetek, az eszköz, az elsőnek az eszköze a teljesítmény. Ott van egy mérce, és én belehúzok, hogy elérjem. A másiknak az eszköze a hit. Isten mondott valamit, és én elfogadom azt valóságnak. Hiszem, bólintok. És ez az egyedüli dolog, ami kedves Istennek. Ez az egyedüli dolog, amit keresztényként tehetek, hogy hiszek. És ez a hit megint nem egy munkaprogram. Ezt nem tudom, érted-e? Nem a hited cselekedete csinál akármit. Nem a hited bír egy ilyen varázslatos erővel a háttérben, ami létrehoz valamit. Semmi ilyesmi. Isten megcsinálta múlt időben, elvégeztetett, és azt mondja, hogy a te életedben az fog megnyilvánulni abból, amit én már megcsináltam, amit elhiszel. De a hited nem csinál semmit. Csak elfogadja azt, amit én megtettem, és mint egy életbe lépteti az életedben. Oké. Ezt értitek? Egyedül ez a hit tetszik Istennek. Ez a hit az egyetlen cselekedet, és zárójelbe teszem, idézőjelbe, amit mi keresztények produkálhatunk. Jó, és erről fogunk még beszélni. Aztán beszéltünk a keresztény látszólagos ellentmondásáról, amiben él. Ugye az egyik az, hogy bűnös azzal találkozik nap mint nap, hogy elköveti azokat a bűnöket, amiket ő maga is megítél. Nem tartom ezt helyesnek, és mégis elkövetem. És ugyanakkor pedig fedhetetlen a keresztény. Tökéletes helyzetileg, de a tapasztalata az ellenkezőjét mondja. Hogyan oldod ezt fel? És megint a hitről van szó. Ugye Isten azt mondja, hogy én tökéletessé tettelek, és meghagytam a régi bűnös természetedet. Azaz, Az esetek többségében látni fogod, ahogy a régi bűnös természeted bűnt követ el, de közben én megmondtam neked, hogy te már nem vagy egyenlő a régi természeteddel, hanem van egy új benned, aki időnként megnyilatkozik, ahogy egyre többet táplálod, ahogy egyre többször adsz neki lehetőséget arra, hogy éljen. Mit tudsz ebben az esetben te, keresztény, tenni? Mit? Hiszel? Ennyit tudsz tenni? Oké. Baj van. Isten azt mondja, nincs baj. Oké. Hiszek. Elfogadom azt, amit Isten mond. Mert ez a valóság. És nem az hozza létre a valóságot, hogy én elfogadom. Az attól is az. Csak nem tapasztalom meg. Nem élem meg. Ezt értitek? Hit. Oké. És itt jó sok verset megnéztünk, és itt hagytuk abba, hogy ugye a nagy kísértésünk, és nem bírom megállni, egy picit ne ismételgessek, az az, hogy keresztényként Isten parancsát megpróbáljuk Isten nélkül véghez vinni. Ugye? Isten azt mondja, hogy szeretném, ha az életed gyümölcsöt teremne. Emlékeztek a múlt heti illusztrációra, a gyümölcstermésről? Mennyi meló van neked abban, hogy te gyümölcsöt teremj? Kórusba szeretném hallani. Zéro, semmi, nulla. Azt a nyomorult fát elültetik, nő, és a végén ott van rajta a gyümölcs. És nem csinált semmit, csak mit csinált? Élt, ennyi. Mi a te dolgod? Kérlek, maradj életben. Nem is olyan egyszerű, mert az élet az nem más, mint közösség Istennel. János 15, emlékeztek? Ha nem maradtok én bennem, és a beszédeim ti bennetek, semmit sem tehettek. Ez a közösség megmaradni Krisztus szeretetében, ez az élet. A legtöbb keresztény mit csinál? Ahelyett, hogy élne és gyümölcsöt teremne, hajt, melózik, kitépi magát a földből, és elmegy gyümölcsöt építeni. Tilos! Tessék abba hagyni! Ez az egyetlen nagy hiba, amit el lehet követni, és sok keresztény ezt megteszi. Fogja magát, és visszatér a régi bűnös természettel való egzisztenciális küzdelemhez. Elkapom a nagy kígyó nyakát, és a kígyó fölül kerekedik, és aztán én kerekedek fölül, és ő kerekedik fölül, és én kerekedek fölül. És az életem miről szól? Boldog vagyok, dicsérem Istent! És nem működik. És mi történik? Annyi történik, hogy az egyetlen dolog, amivel foglalkozom, az a kígyó. Szóval bűn, törvény, jaj. Hát biztos jó dolog kereszténynek lenni, de én most küzdök a bűnnel. Milyen Krisztus, meg milyen szeretet, hagyjál már, nincs rá időm, bűn van. Elnézést. Ezt a gyerek miatt kaptam. Jó, oké. Maradj meg a hitnél. Ehhez bátorság kell. Ehhez komolynak kell lenni. Hullik szét az életed, úgy tűnik. Úgy tűnik, hogy bajban vagy, és Isten azt mondja, hogy rendben van minden. Tudsz nyugodni ebben? Én mindent elintéztem. Azt szeretném, hogyha csendben maradnál, és bíznál bennem, és várnál az én szabadításomra. Tudsz csendben maradni, és nyugodni? A szellemiségnek, Pásztor Boyce tanította ezt, tudjátok, hogy mi a gyümölcse, mi a mutatója? A nyugalom, a békesség. Mikor vagyok szellemben? Amikor feladtam, és rábíztam magam Istenre, és nyugszom. Lehet, hogy a vihar még mindig tombol, lehet, hogy a hullámok átcsapnak a fedélzeten, de Isten megígérte, hogy velem van, és nem távozik el tőlem. És megígérte azt is, hogy lesznek viharok, és hogy az élet nem egy fenékig tejföl. Nem erről szól, de én veled vagyok, és soha el nem távozom tőled, és biztos véget garantálok neked, örömteli véget, sőt az úton természet feletti békességet és örömet adok neked. Pásztor Kenne üzenete most az ABT-n. Csak a végét hallottam sajnos, de az ámulatos volt. Azt mondja, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Krisztus ismeretet meghaladó békessége meg fogja őrizni a ti szíveteket az Úr Jézus Krisztusban. Egy természet feletti békesség annak, aki hisz. Hálát nem lehet adni úgy, hogy nem hiszek. Tudod, kérek valamit, és Isten azt mondja, hogy már is mondd azt, hogy köszönöm. Ha hülye vagy, nem fogom azt mondani, hogy köszönöm, ha úgyse fogod megadni. Hát ez az, nem hiszel. Az a képed Istenről, hogy úgyse fogja megadni. Az az elképzelésed róla, hogy ő nem az, aki ő valójában. Ő nem egy szerető, gondoskodó, törődő Isten. Ezért nehéz hálát adni. Isten rögtön egy lépéssel tovább, nem azt mondja, hogy hittel kérj, kérj hálaadással. Mert hálaadással lehetetlen kérni anélkül, hogy ne hinnél. Muszáj szembenézned azzal, hogy mit gondolsz igazán. Ugye? Amikor azt mondod, hogy köszönöm, Uram. Mert képmutatónak érzed magad. Köszönöm, hát köszönöm a fenéket, köszönöm. Hát épp arra gondolok, hogy ugyanúgy benne maradok a pálcban, mint hogy most benne vagyok. Hoppá, de hát akkor nem is hiszek. Tehát akkor én most hitetlenül kértem. Én most mondtam valamit Istennek vallásos szokásból. Uram, te most tényleg törődsz velem? Tessék ezt átgondolni. Most tényleg igaz lehet az, amit így a szívem mélyén igazából gondolok, hogy tojsz rám? Szerintem tojsz rám. Biztos vannak ilyen kedvencek, akikkel foglalkozol, de én nyomorultul fogok elveszni valahol. Tessék ezzel szembenézni, hogy ez a gondolat ott van, és ez a viszonyod Istenhez. És nehéz, nehezedre esik a hálaadás. És tessék ezt esetleg felülbírálni. És nem azért, mert rossz keresztény vagy, hanem tényekkel. El tudod képzelni, ahogy Krisztus ott lóg a kereszten, szia Attila, ott lóg a kereszten, haldoklik, érted? Ugye nem semmi más oka nincs annak, hogy ott van, csak az, hogy téged megmentsen, és te vagy a másik ott keresztre feszítve mellette, aki azt mondod, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodba, ő meg azt mondja, hogy hagyjál már, nem érek rá. Vagy azt, amit Isten szájába adnál. El tudod képzelni? Sokszor vannak felszínes képeink Istenről, amikkel csak egyszerűen el kell bánni. Csak egyszerűen nyakon kell csípni, és kimondani róla, hogy nem igaz, ez egy hamis kép. Isten mindent odaadott, érted? És hogyha ezt megtette akkor, amikor még az ellensége voltál, mennyivel inkább üdvözít most az élete által, amikor már megbékéltél vele. Róma 5. Hát a felé valahol. Megnézzük. Pontosan 10. Róma 5:10. Jó? Oké. És akkor itt van, ugye itt van a csapda, hogy fogom magam és a hit helyett a saját cselekedetemet, a munkaprogramomat választom. Valahogy megpróbálok megfelelni Istennek. És a helyzet az az, hogy az akarat imája, tanácsa, küszködése nem segít. Le akarok szokni a dohányzásról. Uram, megszabadulok a dohányzástól. Nem dohányzom többet. Semmi bajom a dohányosokkal. Csak ők a kedvenceim. Én nem dohányzom. És tudod, Isten, mondtam, hogy nem fogsz dohányozni? Hát nem tudom. Biztos. Nem mondtam. És hogy fogsz leszokni a dohányzásról, ha én még nem mondtam? Én azt mondtam, hogy elég neked az én kegyelmem. Ahhoz mit szólsz? Hogy mit szólnál ehhez, imához? Szeretnék lefogyni leszokni a dohányzásról. De ha nem bírom letenni, akkor köszönöm, Uram, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyok. és a kegyelmed, a megbocsátásod, és az, amit a körülményeim közepette adsz nekem, az elég ahhoz, hogy az életem teljes legyen. Ha életem végéig egy büdös bagós maradok, akkor is dicsőséggel élek, mert a kegyelmed elég. Miért mondom ezt? Mert te mondtad ezt. Ezt mondtad. És lehet, hogy egy nap Isten azt mondja, hogy elveszem tőled a cigit. És akkor azt mondod, oké, és egyszer csak megtörténik. Mert a hit nem arról szól, hogy te mit hozol létre, hanem arról, hogy Isten mit tett, tesz, és fog tenni, és te arra rábólintasz. És ugye a szép az az, hogy a Biblia tele van sok ezer ígérettel. Isten annyi mindent megtett már, ami hiper csodává alakítaná az életünket, ha hinnénk. Ha hinnénk. Úgyhogy, és itt jön a következő gondolat. Az akarat helyett az egyetlen dolog, ami tetszik Istennek, az a hit. És vegyük most a bűntudatot. Ugye itt tartunk a kegyelem teológiája, a bűnnel való harc. Ugye? Ez olyan nagy durranás. A bűnnel való harc. És létezik egy olyan, hogy szándékos bűn, ami nagy probléma. Ez tényleg nagy probléma. Szándékos bűn. Oké, mit gondol az ember, az átlag ember mit gondol, amikor ezt hallja, hogy szándékos bűn? Hát, hogy direkt rágyújtok. Hát valódi szándéka. Megvettem a cigit, elővettem a gyufát, közben tudtam, hogy nem szabad, végig tudtam, kivettem, a számba dugtam, meggyújtottam. Ez a szándékos bűn. Hát ne viccelj, létezik másfajta bűn? Van olyan bűn, amit nem szándékosan csinálsz? Hát ez a lényege? Hát persze, hogy szándékos. Ez nem erről szól. Persze minden bűn szándékos ilyen értelemben. Nem, ez nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. A szándékos bűn az az, amikor valaki bekapcsolva hagyja a mobiltelefonját. Ne haragudj, igen, ez muszáj volt. Az enyém is be van kapcsolva. De Némára állítottam. Mert nem vagyok olyan, mint a Gergő. Jó. Oké. A bűn elől való egyetlen menekülés az a Krisztus áldozatába vetett hit. Az egyetlen mód, ahogy egy ember megszabadulhat a bűnétől, az az, ahogy Isten megszabadította őt, és ő elhiszi ezt. Ezt értitek? Nincs más mód. A szándékos bűn az az, amikor én ezt tudom, hogy Krisztus megszabadított engem, de én visszautasítom ezt a megoldást, és ilyen módon szándékosan megmaradok a bűn hatásában és következményeiben. Megmaradok a bűntudatban, a kárhoztatásban, holott már ki lett fizetve a bűnöm. A szándékos bűn, ahogy zsidókhoz írt levél ezt használja, az erről szól. Arról, hogy én azt mondom, hogy ha bár rágyújtottál, és megvallottad, szabad vagy. Fedhetetlen. És én azt mondom, nem. Na ez a szándékos bűn. És ha azt mondom, hogy igen, köszönöm, szabad vagyok, akkor fedhetetlen vagy. Ettől a bűn jogossá válik? Nem. Ugyanúgy árt, ugyanúgy céltévesztés, ugyanúgy pusztít, de a tény az az, hogy ki lett fizetve. Jó? És ez a szándékosban, ez a következő témánk, erről fogunk most részletesebben beszélni. Jó, tehát a lényeg, az alapgondolat az, hogy nem a bukás a gond, hanem a kegyelemtől való elszakadás. A probléma nem az, hogy elbukom, ez az élet természetes része, lehetetlen nem elbukni. 1 János 7, 10, 1 7, 1 10, lehetetlen nem elbukni. A probléma az, hogy ha a bukás után lent maradok, hol ragadtatok le? Igen, tehát 1 János 1, 7 és 10. És tényleg össze-vissza mondtam, úgyhogy... Jó, tehát... A szándékos bűn az, amikor a hit helyett, amely egész egyszerűen elfogadja azt a tökéletes és teljes megoldást, amit Isten adott a bűnre, valamilyen más áldozatot akarok hozni. A bűntudatomat, az erőlködésemet, a vezeklésemet, bármit. Teljesen mindegy. Mást, mint amit Isten csinált. Isten azt mondta, hogy én a fiamat adtam egyszer s mindenkorra, hogy te tökéletes légy, és én ezt elvégeztem, ez kész van. Te érts egyet ezzel. Hogy mersz mást mondani? De vétkeztem, megmondtam, hogy fogsz vétkezni. De ez nem teszi semmissé az én megoldásomat. Értsd meg, ki van fizetve, állj föl, mosakodj meg, és menj tovább. De vétkeztem, mit csodálkozol? Megígértem, hogy fogsz vétkezni. Ne tedd, de ha megtörténik, ne feledd, van egy tökéletes megoldás. Egyszer s mindenkorra. Oké, nézzük meg a verseket. Példabeszédek 24-16. Mert ha hétszer esik is, mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis föl kell. De a bűnösök elbuknak a bajban. Jó? Tehát ha hétszer elesik is az igaz, mégis föl kell. János 16:8-9. És amikor eljön, ez a Szent Szellemről beszél, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. 9. vers. A bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Jó, tehát Krisztus után egy nagy probléma van, hogy valaki nem hisz Jézus Krisztusban. Nem csak nem hívőként, hogy nem tért meg, és pokolra jut, hanem hívőként is. Ugye? A kegyelem egyenlő Krisztussal. Krisztus a megoldás. Ő az áldozat. Ő a megszentelődésünk. Ő a bölcsességünk. Ő az életünk. Ő a minden, az aduász. A kereszténység azért egy nekem való vallás, mert egyszerű. A bonyolult dolgokat én nem bírom. Itt egy dolog van. Krisztus. És bármit kérdezel, ő a válasz. Az út, az igazság és az élet. Jó, zsidókhoz írt levél 10. És lesz majd egy házi feladatotok, mindjárt mondom. Zsidókhoz írt levél 10. És a 18. verset olvassuk először. Jó, ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Oké, mit jelent ez? Az ószövetségi időben az év során elkövetett bűnökért folyamatosan állatáldozatokat mutattak be. Jóvátételi áldozat. Bocs, uram, vétkeztem, levágok egy bikát, és a bika vére megtisztít, amíg legközelebb nem bukok el. Úgyhogy a bűnért áldozni kellett. A bűn jóvátétele, helyrehozása arról szólt, hogy áldozom. És ez benne van a természetünkben. Mindezt vezekelni akarunk. Vétkeztem, és helyre akarom hozni. Jó? Most, ha megbocsájtották a bűnt, tehát ott a bűn, és Isten azt mondja, elengedtem, megbocsájtottam. Akkor, azután van még értelme az áldozatnak? Ezt mondja itt, ahol pedig bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Ez egy másik rendszer. Rendszert váltottunk időközben. Lett egy új szövetség. Az ószövetség helyett lett egy új szövetség. Az ószövetségnek ez volt a rendje. Az újnak más a rendje. Úgyhogy, ha bűnbocsánatról van szó, és Krisztus áldozata erről szól, akkor van még helye a te általad bemutatott áldozatnak? Tartozol 20.000 forinttal. Szabó Péter kifizeti a tartozásodat. Jó? És ki van fizetve? És utána te még adsz 5.000 forintot, mert tartoztál. Az normális dolog? Nem? Ha az egészet kifizette 20.000 forintot, akkor te mennyivel tartozol? Semmivel! Bingo!
Az 5.000-et megadta Péter.
Hát vagy nekem. Mindegy. De a lényeg az az, hogy ha bűnbocsánat van, akkor nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Ez rendben van? Ez egy egyszerű... Most az ember szereti összekeverni a dolgokat. És most elolvassuk ezt a rázós részt. Jó, amit sok törvénykező gyülekezet pont arra használ, hogy az ellenkezőjét tanítsa annak, amit jelent. És lesz házi feladatotok ezzel kapcsolatban. Tudnék, a zsidókhoz írt levélben két rázós rész van. Jó, ezt most elmagyarázom én, de a másikról fogtok írni egy házi dolgozatot. Az jó? Király. El kell majd hozzá olvasni a zsidó levelet, különben lehetetlen megmagyarázni. Ez az előnye. Azt mondja, 26. vers, mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság teljes megismerése után nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki az Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja? Mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, és ismét az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Na, ezt kapjátok ki. Itt hagyjuk abba, és menjünk haza, aludjunk békében. Na, mit jelent ez? Most figyelj, itt jön egy kis, csak hermeneutika. Ha csak ezt elolvasod, soha az életben nem jössz rá, hogy mit jelent. Habár, ha egy picit gondolkozol, egy picit jobban megnézel, akkor azért úgy kiderül, hogy mit jelent. De hogy olvashatsz el csak egy verset a Bibliában? Hát tessék elolvasni ugyanannak a levélnek a 10 oldalát, ami előtte van. És azonnal világossá és nyilvánvalóvá teszi, hogy ez miről szól. És mégis megteszik gyülekezetek, hogy azt tanítják, hogy ez arról szól, hogy öregem, te keresztény vagy. Hát te bűnben élsz, te cigarettázol. Lábbal tapodod Krisztus vérét. Úgyhogy megismerted a teljes igazságot, azaz tudod, hogy a cigarettázás bűn, ennek ellenére rágyújtasz, hát akkor nincs számodra többé bűn. Akkor számodra nincs több bűnért bemutatott áldozat. Vége, game over, eljátszottad. Elvesztetted az üdvösségedet. Sokan ezt tanítják. Hát nem ide van írva. Olvassuk még egyszer. Azt mondja, mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor a tűzlenge, blablabla. Nem ezt jelenti? Hát nem. Nem. Nem, ez azt jelenti, hogy ha megismerted a teljes igazságot, ami az, hogy Jézus Krisztus eljött, és tökéletes bárányként megáldoztatott a mi bűneinkért, és ezzel egyszer s mindenkorra tökéletessé tett minket. Azaz, ha tudod a teljes igazságot, miszerint a bűn ki lett fizetve, és te szándékosan vétkezel, azaz fogod magad, és visszautasítod ezt az áldozatot, akkor ezután már nem áldozhatsz újra bikákat és bárányokat Krisztus helyett. Úgy értem, nem teheted meg, és az nem fogja a lelkiismeretedet megnyugtatni, hanem az ítéletet fogod várni félelemmel és rettegéssel, mert nem lesz semmiféle békesség benned, hisz ez egy hamis áldozat. Kinek írták ezt? Zsidóknak, akik mit csináltak? Áldoztak, és amikor megtértek, és egy-két hónap eltelt, mit csináltak? Áldoztak. Miután áldoztak? Miután már tudták, hogy nem kell többet áldozni. Mert Krisztus megáldoztatott egyszer s mindenkorra. Ő az áldozat. Az ószövetségi áldozatok csak előképei voltak az egyetlen igazi áldozatnak. Hogy értse az emberiség, hogy Krisztusnak meg kell halnia a bűneinkért. A zsidók értik ezt igazából, hisz értem, a bárányt le kell ölni a bűn miatt, és jött Isten báránya, és le lett ölve a bűn miatt. Ide van írva, azt mondja, 10. vers, ugyanabban a fejezetben az ő akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra 14, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez a teljes igazság, amit ha megismertél, utána nem kezdhetsz újra áldozatokat hozni. És tudom, hogy te nem vágsz le bikákat, de a bűntudat áldozatát azért hozod. Hó, én vétkem, ó, én vétkem, nem vagyok méltó rád, Uram. Persze, hogy nem vagy rám méltó, de én meghaltam a bűnödért azért, hogy szabad légy. Állj föl, mosakodj meg is, menj tovább. Légy szabad. Azért haltam meg, és nem azért, hogy te közönségesnek tartsd a vért. Mert itt ez a folytatás, ugye? Azt mondja, mit gondoltak, mennyire súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki az Isten fiát lábbal tapodja a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett. Ugye ezt olvastuk. Egyetlen áldozatával örökre tökéletes, az ő akarata szentelt meg minket. Ugye a Isten akarata meghalt a Krisztus tökéletessé tett minket, és ez a vér, ez az akarat minket megszentelt. Oké? Azt mondja, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mi az, hogy Krisztus meghalt, az is valami. Hát az semmi. Az a valami, ha én vezeklek. Az a valami, hogyha erőlködök. Csak nem azt akarod mondani, hogy a bárány vére az elégséges fizetés a bűnért. Az, hogy Isten ember lett, meghalt, az elég, hogy én nekem ne legyen bűntudatom, hogy én ne csináljak problémát a bűnből. Ezt akarod mondani? Na ez a kegyelem lelkének a megcsúfolása, Krisztus vérének a lábbal tapodása. Krisztus vére tökéletes fizetség, és én azt mondom, nem, ez közönséges. Ez nem elég. Ez a szándékos bűn. Ez a szándékos bűn. Megmaradni a kárhoztatásban, megmaradni az ítélet alatt, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt a tökéletes áldozatot, amit Isten meghozott. És figyelj, ha te odaadnád a fiadat, a lányodat, a férjedet vagy a feleségedet a barátodért, hogy ő élhessen, és ő utána nem él ezzel, azt mondja, hogy ugyan már mit csináltál te értem, hát akkor átkapna, hogy a faladnál a másikat. És erről beszél itt. Azok a keresztények, akik nem tanítják, akik nem a kegyelmet tanítják, akik azt mondják, hogy Krisztus vére plusz még valami egyenlő üdvösség, nem szeretnék a bémaszék ítéleten cserélni velük. És persze Isten szeretettel fog bánni velük, de ezzel gondja van. Ő a legnagyobb dolgot tette meg, ami tehető. Önmagát, a fiát adta egyszer s mindenkorra. És mi meg itt ezt fitymáljuk, és azt mondjuk, hogy nem elég, és ugyanúgy bűntudatban élünk, és ugyanúgy ostorozzuk magunkat, ahelyett, hogy szabadok lennénk, hisz ő megszabadított minket. Galácia levelet, tessék elolvasni, 3.-5. fejezetet. Krisztus szabadságra szabadított meg titeket, ne engedjétek magatokat újra szolgasság igájába fogni. Azért csináltam, hogy élhessetek, hogy közösségünk lehessen, hogy a bűn többé ne legyen probléma. Hogy lehessen egy szabad kapcsolatunk bűntudattól, feltételezgetéstől, félelemtől mentessen, egy igazi kapcsolat, hogy élhessetek. Mert az egyetlen dolog, ami megváltoztat, az az, hogy élsz, hogy kapcsolatban vagy velem, hogy megmaradsz a szeretetemben, és ahogy megmaradsz a szeretetemben, mondja Isten, úgy én belülről átformállak, és növekedni fogsz, és gyümölcsöt fogsz teremni. De ha a törvény alatt élsz, és azt mondod, hogy én bűnös vagyok, és nincs is semmi, ami ezt meg tudná változtatni, akkor halott vagy, nem vagy kapcsolatban Istennel. Milyen alapon nem vagy? Úgyhogy te elválasztod magad. Tudod, Isten azt mondja, gyere, megölellek. Jaj, ne bánts, ne bánts. És ahelyett, hogy oda mennél, elszaladsz. Miért? Mert egy hamis bűntudatod van. Miért? Mert nem volt hajlandó hitben elfogadni az egyetlen igaz áldozatot, a teljes tökéletes megoldást. Jézus ezt mondta a kereszten. Elvégeztetett. Elvégeztetett. A Péternek már csak egy picit kell hozzátennie. Nem, ez nincs ott. Nem, Zsófinak, Attilának, elvégeztetett. Értitek? Mit tudsz te tenni? Oké. Hiszem. Azt mondom, hogy oké. Juhé! Juhé! Szabad vagyok? Szabad vagy. Úgy érted? Egészen? Igen. Bocsánat. Rendben van. Bocsánat, rendben van. Akkor most mit csináljak? Dohányozz, amíg el nem veszem tőled, és vald meg minden egyes alkalommal. Érts egyet velem, hogy ez nem helyes. És örülj a kegyelmemnek, amely biztos. Örülj a szeretetnek, amely körülvesz. Tudod, mi történik? Rövid időn belül gyűlölni fogod a dohányzást. Szeretni fogod Isten igazságát, mert nem öl meg, nem ítél el. Csak egyetértek vele, és szeretet vár. És ott van egy belső vágy, és Isten mély dolgokat tanít neked. Ugye neki nem az a célja, és erről mindjárt tovább megyünk, hogy megmutathassa, nézzétek, itt a Péter, megtért, és leszokott a dohányzásról. Mi az én dicsőségem Istennek, hogy le tudom szoktatni a Pétert a dohányzásról? Dicsfény. Nem! Nem! Isten dicsőségem mélyebb ennél. Istent halálosan nem zavarja, hogy kéményt növesztesz a fejedre. Tudod, mi érdekli? Hogy látod-e az ő dicsőséges jellemét, a kegyelmét, a szeretetét, hogy az, aki ő valójában visszatükröződik-e az életedben, és ő valójában egy igazságos, ezért kellett Krisztusnak meghalnia, irgalmas és kegyelmes, szerető Isten. És tudod, hogy kinek az életén látszik meg az, hogy a te Istened ilyen? A bűnös ember életén. Aki sokat vétkezett, az nagyon szeret. Miért? Mert akinek sok bocsátatott meg, az nagyon érti, hogy Isten szereti őt. Én méltatlan vagyok. És mégis szeretetet kapok. Én nem adtam semmit, és mégis szeretetet kapok. Én elrontottam mindent, és mégis szeretetet kapok. És én értem, hogy Isten szeret. A farizeus nem érti. A farizeus azt mondja, hogy tudjátok, hogy engem miért szeret Isten? Mert jól csinálom. És Isten jelleméből semmi nem látszik a farizeusban. Ezt értitek? Oké. Okay. Úgyhogy a házi feladatotok a következő. Zsidó 4, 5, 5, 4-től, oké. Zsidó 5, 4, negyedik vers, tehát Zsidó 5. fejezet, negyedik verstől, a 8-ig meg kell, hogy magyarázzátok, hogy ez mit jelent. 4. verstől a 8-ig. Jó, és szeretném, hogyha a magyarázatotokat biblia versekkel támasztanátok alá. Jó, én javaslom, hogy használjátok a zsidókhoz írt levelet, magát, a környezetét ennek a szövegnek, mert állati jól el van magyarázva. Olyan zseniálisan el van magyarázva, hogy az ámulatos. Csak tessék lassan és figyelmesen olvasni.
Nem a 6-ra gondol?
Ja, de igen, persze, bocsánat, igen. Csak meg közben nem láttam, hogy itt van még egy szám. 6. fejezet. Akkor még egyszer, 6, 4-től 8-ig. Mert az könnyű volt, igen, az 5. Az 5 a sztornó, igen. Jó, tehát akkor a 6. fejezet, igen, 4-től 8-ig. Jó, ezt kell megmagyarázni. Egy A4-es oldalnál többet ne írjatok, és olyan keveset írjatok, amivel meg van magyarázva. Jó, és nyomtatva szeretném kapni. Tehát nem kézírással, mert azt nem bírom elolvasni. Jó, meg tudják, jelent valakinek problémát kinyomtatni? Hát egy hét elég jövő hétre. Elég egy hét. Jövő héten most vagyunk ebben a témában. Jó? Megmondom, miért szeretném ezt, hogyha megcsinálnátok. Mert nem élhettek másnak a hitéből. Nem élhettek. Semmit nem jelentenek a szavaim, ha nem Istentől halljátok, ha nem magatok mentek a Bibliához, ha nem ti juttok saját meggyőződésre. Tessék olvasni, tessék elmélkedni, tessék elkérni Istentől. Királyi papok vagytok. egyenes bejárásotok van Isten jelenlétében. Tessék elkérni tőle a bölcsességeteket. Rendben? Oké. És a folytatás ez. A szándékos bűn téma véget ért, és a legvégső elvről és szabályról szeretnék beszélni. Nem, a szándékos bűnt még definiálom nektek, jó? Tehát ezt még írjátok le. Jó, szándékos bűn, pontos definíciót adok. Jó, A, B, C része lesz. Jó, A kereszt, azaz Krisztus áldozatának az elutasítása. Versek zsidó 10, 14 és 26. Tehát a kereszt áldozat elutasítása, és a vers hozzá zsidó 10, 10. fejezet, 10., 14. és 26. vers. Jó, a B része az, hogy a saját erőfeszítésedben maradsz, és annak a hatásában élsz. Tehát te küszködsz és erőlködsz, és úgy élsz, mintha ez számítana. Ha nem sikerült, akkor kárhoztatás alatt vagy, ha sikerült, akkor meg büszkén tartod a markodat Istennek. C része pedig az, hogy tudatában lenni annak a bűnnek, amit Jézus már kifizetett. Tehát mi a szándékos bűn? Amikor tudatában vagy annak a bűnnek, amit Krisztus már kifizetett. Bűntudatban élni. A szándékos bűn. És persze emiatt se kárhoztasd magad. Csak vald meg Istennek. Jó? Egy más definíció az, hogy más áldozatot hozni, mint az egyetlen elégséges áldozatot. Cselekedetet hit helyett, ami az egyetlen áldozat, a hit. Jó, Káin és Ábel példája nagyon jó erre. Biblia elején. Ugye, Káin volt szerintem a jobb fiú. Tehát Káin az keményen melózott, művelte a földet, Ábel pedig egész nap lógatta a lábát, és csak legeltette a birkákat. És aztán fogta magát, Ábel, a lógós, amikor áldozni kellett Istennek, levágott egy birkát, és ezt áldozta neki. És az áldozatát Isten elfogadta. Aztán jött Káin, aki a verejtékével megdolgozott föld gyümölcséből vitt Istennek, és Isten rá se nézett. Hoppá. Ábel áldozata azért volt kedves Istennek, mert hitből történt. Ugye, amikor Ádám és Éva elbuktak, ők a szülei Ábelnek, akkor ők látták, hogy Isten élből levágott egy állatot, egy birkát, hogy azzal a bőrével betakarja őket. Úgyhogy Isten tanította rögtön az elején Ádámnak és Évának az áldozat, a helyettesítő áldozat tanát. És ők ezt értették, és ezt tanították Ábelnek, és Ábel elhitte, hogy Istennek áldozat kell, bárány kell, Isten bárányt akar. Oké, akkor én bárányt adok neki. Hit. Oké, ez most tőlünk nem akar bárányt, mert a bárány már megvan, csak azt akarja, hogy higgyünk a bárányban, és ez a bárány Jézus Krisztus. Jó, Róma 5:10 is erről szól. Jó. És amiről most beszélni szeretnék, az a legvégső elv, a legvégső szabály, az élet legvégső elvéről, legalapvetőbb szabályáról szeretnék beszélni. És ez a kegyelem. És hiszem, hogy a gyülekezetet manapság leginkább a kegyelem természetével kapcsolatban csapják be. És a kegyelem jelentőségével kapcsolatban. A kegyelemben minden a kegyelmet gyakorló személy jellemétől függ, és semmi sem tőled. Ez a dolog lényege. Krisztus megbocsájtott, ő a törvényt betöltötte azzal, hogy ő meghalt az emberiség bűneiért. Tehát Isten igazsága meg lett elégítve. Ugye Isten nem csúsztatott, kifizette a bűnárát. És azzal az áldozattal, amit Krisztus hozott, Isten önmagát adta gyakorlatilag, ezzel ő meg lett elégítve. És szabad útja van a megbocsájtásának. Elengedte a tartozásunkat. Egy államadósságnyi tartozásunk volt, emlékeztek, és Isten elengedte. Mit tettem én? Semmit. Mit kell tennem ezután? Semmit. Hogyan tudom eljátszani? Sehogy. Hogyan tudom kiérdemelni? Sehogy. Teljesen, tökéletesen a tiéd ajándékba. És a Biblia elvei, a Biblia tanítása ennek az elvnek van alávetve. Az új szövetségnek. Nem olvashatod a Bibliát más előfeltételezéssel. Nem olvashatod a Bibliát egy törvénykező szemüveggel, hogy aztán mindenütt megtaláld benne a törvénykező utalásokat. Mert ahogy kiragadod a verseket a szövegkörnyezetből, bárhol csinálhatsz a Bibliából egy kárhoztató üzenetet. De nem teheted. Szabályra új szabály, alapelvre a következő elv, és így tovább. És a legvégső elve a Bibliának, amit tanít, az az új szövetség. Krisztus, Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És bárhol olvasod, bárhol nézed meg, ez a végkövetkeztetés, Isten kegyelme, ez a végső elv. És ennek kell alávetned a tanulmányozásod során a Biblia összes többi elvét. Most tudom, ez ilyen önkényesnek hangzik, de hát akkor innentől megerőszakolod a Bibliát. Nem. Juss el oda, hogy megállapítod, hogy a Bibliának ez a végső elve. Te tanulmányozz, te olvas, te járj utána, te ismerd fel, hogy Atya világ nincs, ez az egyetlen feloldás. De ha ezt megvan, ha biztos vagy benne, ha az életedet mered rátenni, hogy Isten egyetlen egy módon enged embereket magához, mégpedig úgy, hogy kegyelmet ad nekik, akkor utána tessék ragaszkodni ehhez. Zsidókhoz írt levélben kétszer vágja nyakon Pál a zsidókat, hogy miért kezditek már megint újra a hit alapjainak a lerakását. Már rég tanítóknak kéne lennetek. Már rég tovább kellett volna, hogy lépjetek az alapról, mert mindig visszamentek az elejére. Persze nincs ezzel baj, de ha azért mész vissza, mert viszket a füled, vagy mert nem voltál hajlandó elég komolyan odanézni elsőre, másodikra, harmadikra, tizedikre, tizenötödikre, akkor az üzenetem azt számodra, hogy nézz oda komolyan, és döntsd el végre, hogy mit hiszel Istenről, és miről szól az új szövetség. És hogyha az, ami, akkor állj, akkor ragaszkodj hozzá, és menj tovább ezzel. Különben, okay, ha kegyelmen kívül gondolkozol, nagyon nehéz megérteni és megismerni Istent. A dolog mindig ellentmondásos lesz, mindig érthetetlen és mindig összezavaró. Miért? Mert Isten a kegyelem alapján bánik velünk, és ő egy kegyelmes Isten. Oké. Okay. Szellőztessünk egyet. Jó? Amen. Jó, a következő gondolat így hangzik, hogy majd én. És az egyik nagy figyelmeztetés Zsidó 9-ben az az, hogy elszakadunk a kegyelemtől. És ez arról szól, hogy elhagyom a hit pályáját, mégis valamilyen munkaprogramba keveredek, és a lelkem összezavarodik. Visszahúzódok, megkeseredek, ez a megkeseredés megmérgez engem, és aztán, amikor beszélni kezdek róla, akkor elkezd megmérgezni másokat is. Mert figyelj, oké, ha Isten nem adta ajándékba neked az életet, akkor ez egy keserves világ. Ugye? Akkor tessék a másik szélsőséggel gondolkozni, akkor gyakorlatilag nekem semmi esélyem. Na, én tuti, hogy. Tehát, hogyha Isten bármit vár tőlem, nekem semmi esélyem. Ha Isten a leggyengébb óráimban elfordul tőlem, mert nem vagyok elég jó, akkor ez egy keserű világ. Akkor Isten nem hordoz engem, hanem én hordozom Istent. Ugye értem, ő dolgoztat engem magáért, és nekem van még egy púpa hátamon. És megkeseredek, és sok keresztény él így. Az önigazságában és Isten ellen megkeseredve. Miért? Mert elszakad a kegyelemtől. Mert kilép a hitbeli gondolkodástokból. És Isten figyelmeztet minket, hogy ezt ne tegyük. Zsidó 9.22-ben azt mondja, hogy nem ott teszi. Mindjárt mondom, hol van. Igen, mindjárt megnézzük. Hát igen, oké. Okay. Azt mondja, hogy törekedjetek mindenki iránt a békességre, 14, és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljünk arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Jó? Nem, Zsidó 12.15 volt. Jó, és Zsidó 9.22-ben pedig a hitünk alapja van, ami... ami a vérontása, ugye? Nincs bűnbocsánat a vérontás nélkül, ezt mondja Zsidó 9.22. Azt mondja, hogy a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Jó, tehát megtisztítani is mindent vérrel, de bűnbocsánat nincs vérontás nélkül. Úgyhogy a bűnödre nincs más válasz, csak Krisztus. Ez az egyetlen, az ő kiontott vére. Semmi más. És ez igaz a saját bűneidre, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igaz a testvéred bűneire is. Oké, tehát te azt mondod, hogy valakinek fizetnie kell. Oké, te rosszul bántál velem. És én ki vagyok akadva. Fizetned kell ezért. Valakinek fizetnie kell. És a helyzet az az, hogy Krisztus már fizetett ezért a bűnért. A vére ezért a bűnért is ki lett ontva. Mint ahogy az én bűnömért is, ugye? Én esek, kelek minden nap. Ugye megítélem a testvéremet. Azt mondom, hogy hogy mersz így beszélni velem? Ez így nem illik. És megítéltelek. És ezt a bűnt is, hogy én megítéltelek, a bárány vére kifizette. És azt a bűnt is, hogy te hogyan beszéltél velem, azt is kifizette. Úgyhogy mit tudok tenni? Meg tudok elégedni azzal a fizetséggel, ami már megfizettetett. Azt mondom, hogy a bárány vére fizetett ezért. És hiszek. És szabad vagyok én is, és felszabadítom a testvéremet is. Tudod, mi segít néha a megbocsájtásban? Ha belegondolsz, hogy azt a dolgot, ami miatt épp elítéled a másikat, azt te is megcsinálnád. Fogadjunk, hogy te is megcsinálnád. Sőt, lehet, hogy már meg is csináltad, lehet, hogy csinálod is, csak nem tudsz róla, de ha nem csináltad még, akkor hidd el, a megfelelő körülmények között te is megcsinálnád. És ha te is megcsinálnád, akkor mit szeretnél, hogy mit tegyünk veled, ha azt elkövetted? És hogyha ezt szeretnéd, akkor tedd te is ugyanezt az embertársaddal, aki most épp abban a bűnben van, amit te is elkövetnél. Bocsáss meg neki. És ez nem teszi helyessé a bűnt. Ne értsük félre. Igen, a bűn pusztít, a bűn szörnyű. Krisztusnak ezért kellett meghalnia. A halál, a pusztulás, a nyomor, ami van ezen a világon, a bűn miatt van. Nem kell ezt szépíteni. De fogunk beszélni az emberi gyengeség jelentőségéről. Isten úgy döntött, hogy egy ilyen világban hagy minket addig, amíg meg nem halunk. És a bűn része az életünknek, elkerülhetetlen része. De van egy tökéletes megoldás, amely minden egyes bukás alkalmával megmutatja, leleplezi, felemeli Isten jellemének a nagyszerűségét, mert ő megbocsájtotta azt a bűnt. Ő el tud fogadni a bűnöm ellenére. Ugye az ördögnek az volt a vágya Istennel szemben, hogy te nem vagy szerető. Isten, te nem vagy szerető. És Isten meg azt mondja, hogy figyelj, Nézd meg az emberiséget. Ők az én mennyasszonyom. Ők fognak uralkodni örökkön örökké. Szerinted nem vagyok szerető? És mi tudjuk, hogy Isten szerető. Mert bűnösök vagyunk, mert nem törődünk vele, gonoszok vagyunk, elszúrjuk azt is, amit valaha jól csináltunk, nem adtunk neki semmit, megöltük, és mégis szeretve vagyunk. Oké. Én azt gondolom, hogy ha Isten fegyelmez valakit, ha Isten nevel valakit, akkor leginkább azokat fogja nevelni, akik nem veszik komolyan Krisztus vérét, akik nem veszik komolyan a bevégzett munkát, akik valamilyen más alapot keresnek maguknak arra, hogy elfogadottak legyenek, hogy dicsőségesek legyenek. És ez az utolsó, és ezt csak ezt hadd zárjam le. Emlékeztek, hogy az első órán milyen kérdést tettem föl? Ki emlékszik? Mit vársz? Ezt tőletek kérdeztem, de föltettem egy költői kérdést is. Igen. Hogyan működik a világ? Ha érteni akarod a világot, milyen világban élünk? Mi a legvégső elv, a legvégső dolog, amit meg kell értened a világról? Hát azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol Isten mindenkiért meghalt. És ahol a legvégső igazság Krisztus kegyelmének az igazsága. Egy olyan világban élünk, ahol van egy Isten, amelyik a legnagyobb árat, amit ki lehet fizetni, kifizette, érted? Érted személyesen. Amit egy személy adhat egy másik személynek, azt ő odaadta. Odaadta önmagát, hogy meghalt, és önmagát úgy, hogy él, érted? Örökre. Mint amikor összeházasodsz valakivel. Úgy értem, ott van minden reggel. Nem megy el? Nem. Ha veszekszünk, akkor is ott van. Ez a feleségem pehje. Úgy értem, bunkó vagyok, és ott maradok. És Istennek mi ott vagyunk. És nem múlunk el. Örökre. Úgy értem, ha ez nem áldozat, akkor micsoda? Mert hogy meghalt egyszer, tudod? Hát, nehéz volt. De aztán így csinált, visszament a mennybe, és azóta is él boldogan. De nem. Sanyi, ragad a kezemen. És nem tud megszabadulni tőlünk. Oké, Isten szeret. Érted? Akart téged. Téged akart. És figyelj, mindent odaadott. Figyelj, ajándékba. Ez a legvégső igazsága ennek az életnek. Isten mindent odaadott ajándékba. Ajándékba. Nem tudod elveszíteni, nem tudod kiérdemelni. Egyszerűen a tiéd. A vagyonát és önmagát. Bevágtathatsz a trónterembe, betődhetsz az angyalok között repülve, elkapod az atya szakálát, az lelassít. Kicsit mászol följebb, és azt mondod, hogy apa, csokit akarok. És apa azt mondja Mihály arkangyalnak, hogy várj egy picit, mindjárt folytatjuk. Milyen csokit szeretnél, Sanyika? Fiú vagy. Örökös. Választott papság. Királyi papság. Szent nemzet. Ez a legvégső igazság. A bűnöd olyan nagy volt, hogy senki se fizethette volna ki, csak Isten. És ő kifizette. Mit akarsz még ezután? Úgyhogy ez a legvégső elv. Ne hagyd el. Ragadd meg. Szerezd meg. írd a csuklódra, a homlokodra, a szívedbe. Mert a legnagyobb támadás a keresztényeket a napjainkban a kegyelem terén éri. Kicsoda Isten, és milyen a viszonyod vele? Oké, és hadd beszéljek a bémaszék ítéletről. Ugye tudjátok azt, hogy a hívők, akik elfogadták Jézus Krisztust, mint a megváltójukat, nem mennek ítéletre. Lesz egy ítélet, Jelenések 20, a fehér trón ítélet 20.11-től, ami egy pokolra való ítélet. Angyalok lesznek ott, és azok az emberek, akik úgy haltak meg, hogy nem fogadták el Jézus Krisztust, mint a megváltójukat. Erre az ítéletre mi nem megyünk, csak bíróként. Isten mögött fogunk állni, és nem vele szemben. De van egy másik ítélet, amire mi megyünk. Ezt úgy hívjuk, hogy bémaszék ítélet, jutalomosztó ítélet. Isten számot fog vetni az életünkkel. Négy szem közt el fog velünk beszélgetni arról, hogy mit kezdtünk azzal, amit ő ránk bízott. És kell, hogy értsétek ennek az ítéletnek a természetét. Különben nem tudjátok, hogyan kell élni. És én se, ha nem értem. Úgyhogy lássuk ezt az ítéletet. 1 Korintus 3.10. Meddig tart az óra? 20-ig? 1 Korintus 3.10. És a korintusiak azok nagyon magányok voltak. Ez olyan népség lehet, mint mi lehetünk. Tehát egy totál világi város volt, egy kereskedelmi központ, és világi volt. Tehát paráznasságtól kezdve, templomi prostitúció, a részegeskedés, kalmárkodás, tehát ami és ez be is jött a gyülekezetbe. Úgyhogy úgy értem a gyülekezetnek. Tehát olyat is csinált az egyik fickó, hogy együtt élt az apjának az özvegyével. Tehát papa meghalt, és hogy hívják azt a nem édesanyja, hanem a és a mostoha anyukával összeköltöztek, gondolták, jó lesz az úgy együtt. És jártak a gyülekezetben, mintha minden rendben lenne. És az volt a probléma, hogy azt mondták, hogy ez rendben van. Tehát, hogy kinek mi gondja lehet ezzel. Rengeteg ajándékuk volt, nyelveken szóltak, csodák történtek, de közben jelentős éretlenség és testiség is mutatkozik közöttük. És itt épp amiatt veszekszenek, hogy ki kihez tartozik. Én Pálé vagyok, mert én Páltól hallottam az evangéliumot először. Én Apollósé vagyok. Apollós, az egy igazi fickó. És mi apollósiak vagyunk, ti meg pálosok persze. Valaki meg, mit tudom én ki máshoz. És viszálykodtak egymással, versengve, hogy ki van a jobb csoportban. És ez is egyfajta cselekedett program, egyfajta önigazság, egyfajta gyerekesség, amit Pál itt a helyére tesz. És azt mondja, én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindenki majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Tehát azt mondja, hogy nem számít, hogy te mit tettél, ha Isten nem adott növekedést. És hogyha Isten adott növekedést, akkor nem az számít, hogy te mit tettél, hanem a növekedés, amit Isten adott. És mi egyek vagyunk. Nekem ez a részem, neked az, én mindenki megkapja majd a maga jutalmát, de a lényeg, hogy Isten adta a növekedést. És mondja tovább, mert mi Isten munkatársai vagyunk. Ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem. De más épít rá. De itt jön a lényeg. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. 11. vers, mert más alapot senki sem vehet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Tehát azt mondja, hogy a lényeg az, hogy Isten adja a növekedést, és hogy milyen alapra építesz. Tehát vigyázz, hogyan építesz, és vigyázz, milyen alapra építesz. Ugye a milyen alapra az Krisztus. Mit jelent ez a gyakorlatban? A hitet jelenti. Krisztusban hiszek. Neki hiszek. Bármit teszek, neki hiszek. Ő benne hiszek. Ugye rómaiakhoz írt levél 14. 23 vége azt mondja, hogy minden, ami nem hitből származik, az bűn. Minden, ami nem hitből van, az bűn. Minden, ami nem Krisztusra néz, aminek nem ő az alapja, az bűn. Most hogyan tud Krisztus az alapja lenni a dolgoknak? A bevégzett munka. Milyen alapon csinálod ezt? Azon az alapon, hogy Krisztus meghalt értem. Én nem érdemeltem ki, és nem is veszíthetem el. Ajándékba kaptam mindent. Gazdag vagyok. Szeretve vagyok. És ebből a szeretetből merítve csinálom, amit csinálok. Azt szerint, amire eljutottam. És ha valamit rosszul gondolnék, Filippi 3.15, akkor Isten majd azt kijelenti nekem. De amire eljutottam, azt szerint járok. Milyen alapon? Azon az alapon, hogy Krisztusban minden elvégeztetett. Ez az életem gyökere. Ez a magja, ez van a középpontban. Krisztus minden, ő fizetett mindenért. Örök életem van. Ő velem van, függetlenül attól, hogy mit csinálok. Életem végéig. És hogyha hiszek, győztes vagyok. Miben? Abban, amit ő mondott. De rengeteg mindent mondott. Azt mondta, hogy azt a földet, amire a lábamat teszem, nekem adja. Azt mondta, hogy ha ő velem, kicsoda ellenem. Azt mondta, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Nekem a javamra lesz az, amit most csinálok. Hogyan? Nem tudom, Isten elintézi, de Krisztus ezt ígérte, és feltétel nélkül el vagyok fogadva ezen az alapon. Miért hirdetett az evangéliumot? Mert mindenki ajándékba kapta az örök életet, és annyi van belőle nekem, hogy nem visszatartani, megszabadított téged. Milyen alapon? Krisztus az alap. És a másik, hogy helyesen építkezel, hitben. Én most vállalkozom, nyomom az üzletet, napi 10 órát dolgozom. De hitben teszem. Fölkelek reggel, és azt mondom, Uram, egy értelmes sort nem fogok tudni leírni ma, ha te nem áldasz meg. És tudom, hogy megáldasz. Hiszem, hogy vezetsz. Hiszem, hogy a te akaratodban vagyok, ott, ahol vagyok. Áld meg, amit csinálok. Segíts, vezets. Tölts be, indíts, te csinálod ezt. Tudod mit? Ha ez a dolog valaha sikerülni fog, ha ebből lesz valami, az a te dicsőséged lesz, mert én tudja, hogy elszúrom. Én már elszúrtam. Én tudja, hogy nem tudom ezt megcsinálni, de te igen, és én ezt elhiszem, és megteszem a következő lépést, és történt valami, és egész jónak tűnik, és a következőt, és itt dráma van, és úgy tűnik, hogy semmi se sikerült, te, Isten majd elbánik ezzel is. És úgy tűnik, hogy megint jól néz ki, és hitben megyek tovább. Vigyázok, hogyan építkezem. Hitben építkezem. És 12. vers. Azt pedig, hogy ki mit épít erre, az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, ez egyik kategória, a fát, szénát, szalmát, ez a másik, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. És ez szól a bémacék ítéletről. És ezt Pásztor Seller mondta egyszer. Fölszállsz a villamosra, és azt mondod, hogy nincs ellenőr. Itt a jegy a zsebemben. Nincs ellenőr. Nem lyukasztok. Mennyi 160 forint? Vagy mennyi most egy jegy? Mennyi? 241 jegy. Megspóroltuk. 240. 240. És te azt mondod, hogy számít nekem az a 240. 240 nem ér annyit, hogy én csaljak. Tudod mit, uram? Én egy igaz ember vagyok. Egy nap király leszek városokon. Te szeretsz engem. És te valószínűleg lyukasztanál. Tudod mit? Lyukasztok. Egyefele lyukasztok. Hitben lyukasztottam. Erről a lyukasztásról a mennyben beszélni fognak. Ezt érted? Ami hitben történik, örökké megmarad. De semmi sem marad meg, ami nem hitben történt. Fa fű pozdorja, szén a szalma, jön a tűz, és csak egyszer eltűnik, feledésbe merül, örökre elvész. De minden apróság, amit hitben tettél, legyen az kicsi vagy nagy dolog, örökké való léptéket kap, örökké való értéket Krisztusban. Isten teszi meg valójában rajtad keresztül. Mi megy a mennybe? Az megy a mennybe, ami gyümölcs. Csak a gyümölcs megy a mennybe. János 15, emlékeztek? Én csak élek. Ott maradok a szőlőtőn, és a szőlőtő élete átáramlik rajtam, és gyümölcsöt termek. Megmaradok Krisztus szeretetében, úgy, hogy megőrzöm azokat a szavakat, amiben ő leírta a szeretetét. Megőrzöm a beszédeit. És ez a szeretet gyümölcsöt terem az életemben. Milyen alapon? Hát a kereszten. Ha az elvégzett munkán, hogy Isten szeret engem úgy, hogy az életét adta. És ez jön ki. És valójában én nem igyekszem lyukasztani. Kit érdekel az a bánatos jegy? Toljok rá, sőt, még büszke is vagyok rá, ha meg tudok 241-et spórolni. De valahogy egyszer csak az a szeretet, az a gazdagabb élet, az valahogy fogja azt a jegyet bennem, és belerakja, meghúzza, már nem is kell meghúzni, csak belerakod, ugye? És csip-csip, és még hálás is vagyok érte. És azt mondom, hogy dicsőség, Uram, neked, lyukasztottam. Wow. Adót fizetek. Wow. Nem üvöltöm le a feleségem fejét. Mindig. Wow. És Krisztus élete meglátszik. És tudod, mi lesz? Megyek a mennybe, és kicsit ott fog zavartan átsorogni a Mémaszék ítélet előtt, tudod, a sorban egyet lépünk előre, tudod, és már én jövök, belépek, és arra gondolok, hogy leborult szivar végén, semmit nem csináltam egész életemben. Én ezt eltoltam, semmit, én csak bíztam, meg mit tudom, én meg nem törődtem ugye részletekkel, csak csináltam. És oda megyek, és Isten azt mondja, hogy föláll, amikor bejövök, és azt mondja, gyere, 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 mutatok neked valamit. És elindul egy vetítés. És olyan dolgokat látok, amik, de hát, te erre emlékszel? Hát, hogy ne? És, de hát én ott kétségbe voltam esve, és épp elküldtelek a nénikétbe. És panaszkodtam amiatt, hogy mi a gondom, de tudom, igen, hittem, bíztam, hogy majd változtatsz, és te erre emlékszel? És nézd meg, ez a jutalma, de azért a pillanatért. És végigmegy az életünkön. És minden hitben töltött perc következményét látni fogod, kiteljesedve. Emlékszel, beszéltél azzal az emberrel, nem volt kedved. És csak azért álltál meg, mert én szóltam, és úgy érezted, hogy engedned kell ennek. És beszéltél vele. Az az ember megváltozott. Részben a szavaid miatt. Nézd meg, mi lett az életéből. Nézd meg, ez lett volna az élete, és ez lett az élete. Mert beszéltél vele. Itt a jutalmad, érted? De nem én csináltam, minden szót te adtál a számba, azt se tudtam, mit mondok. Igen, ezért kapod a jutalmat. És ott küszködtem azzal a nyomorult üzlettel, és azt is hol bűntudatom volt, hol nem, de aztán bíztam benne, hogy te... És jutalmat kapok érte. És aztán más dolgok, tudod? Volt egy gyülekezetem, ahol én prédikáltam, én építettem azt a gyülekezetet, és jó pásztor voltam. Nem emlékszem, mondja Krisztus. Volt ilyen is? Hát nem emlékszel? Nem. Hát nézem a feljegyzéseket, itt nem szerepel semmi ebből. Fafű posztorja. Úgyhogy az élet egyszerűbb, mint gondolnánk. Merjük élni, merjünk lazítani, merjünk bízni, merjünk szeretett gyermekeknek lenni, mert azok vagyunk. És hagyjuk, hogy Isten legyen a csoda. Hagyjuk, hogy Istené legyen a dicsőség. Ő akar megcsinálni mindent. Azt mondja, hogy légy jó, és utána előre elkészített cselekedetekben járat minket. És amikor járunk abban, amit ő tesz bennünk, utána nekünk adja a dicsőséget. Ámulatos. János 3.27. Jó, tehát az akarat, az érzelem, a test energiája, az alkalmazás nélküli tudás, az én erőfeszítésem az elég. De minden, ami átmegy a kereszten, ami átmegy azon, hogy én meghaltam, én képtelen vagyok, de te szeretsz engem és élsz bennem. Galácia 2.20. A Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. Élek, de többé nem él, hanem a Krisztus él bennem. És azt az életet, amit testben most itt kell élnem, fizetem a számláimat, holnap kezdem a munkát megint, azt az Isten fiába vetett hitben élem. És mit tudok Isten fiáról? Hogy szeretett engem, és önmagát adta értem. Így kezdem a napjaimat, így töltöm a napjaimat, és így fejezem be őket, hogy ő szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez az alapom, és ebben híve építkezem. És aztán a János, mit mondtam? 3.27. Keresztelő János beszél itt. És figyeljétek a bölcsességét. És elolvasom nektek az egészet, mert nagyon jó, amit mond. Figyeljetek. 22-től olvasom. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júda földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Alionban, Szalim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy, ugye Jézusról. Tehát ott volt a tanítványokban, ott volt a féltékenység. Hát te tettél bizonyságot róla, és most ő elment, és keresztel, és a mi nyájunk elmegy hozzá. Probléma. Csinálj valamit. És itt jön a 27. Azt mondja, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Hoppá. Keresztelő János tudta, hogy mit miért csinál, és miért él. Azt mondja, az én életem az, amit Istentől kapok. Ha ő valamit ad nekem, az az enyém. Ha nem adja, nem az enyém. És ő, ha keresztel, és megszerez valamit, azt nem tudja másképp, csak ha Istentől kapja. És csak azt mondja, ti magatok tanúskodtatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Nekem kisebbé kell lennem, és Krisztusnak növekednie kell bennem. Ő viszi véghez az ő tetteit, én bennem. A szerető tetteit. A legjobbat szánja nekem, a legjobbat készítette nekem. Ami felől én aggódom, azt ő már régen kifundálta. Ami miatt én bizonytalan vagyok, arról neki annyi gondolata van, mint tengerek partjain a homokszemek, és mind szeretet. És ezt el akarja végezni benned, érted? Mit tudsz te tenni? Hát, hogy egy kicsit alább szállok. Kicsit azt mondom, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd, Uram. Nem az én munkám, hanem a te munkád. Nem az én erőm, hanem a te erőd. Nem az én igazságom, hanem a tiéd. Nem az én bölcsességem, hanem a tiéd. És Isten ezekért jutalmat fog adni. Ezekért jutalmat fog adni. És minden más elvész. Az életed végtelenül értékes. Kimondhatatlanul. Örökkévaló értéket hordoztok ebben az elveszett és átkozott világban. Az a nap, amikor úgy kelsz föl, hogy Uram, segíts, az egy örökkévaló nap. Az az apróság, amit megteszel egyszerű bizalomban. Hiszem, Uram, hogy velem vagy most. Soha el nem múlik. Oké, és az utolsó gondolat, és ezzel ezt az egész témakört befejeztük, az Mikeás 7-8-ból. Azt mondja, ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. És ez a feladatunk. Mit kell tennie a kereszténynek, ha mindez igaz? Soha többet nem eshet el. Szedje össze magát. Nem. Amikor elesek, felkelek. Amikor elesek, felkelek. Ne örüljén ellenségem, mert elestem ugyan, de felkelek. És erről szól 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű is igaz ő, megbocsátja bűnünket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Szellemi rugalmasságot kell gyakorolnunk. A tapasztalati helyzet az, hogy elbuktam. Vétkeztem, igen. Leüvöltöttem a feleségem haját. De a helyzeti az, hogy Krisztus megbocsájtott, meghalt ezért. Én szabad vagyok, helyre kell állnom, és megmosakszom, lerázom magamról a bűnömet, oda megyek a feleségemhez, bocsánatot kérek tőle, és emelt fővel, Isten által szeretve folytatom. És ez a szeretet, amit nem szűnök meg elfogadni, megváltoztat engem. És egy olyan emberré válok, aki egyre nehezebben üvölti le a felesége haját. Egyre nehezebben. Nem én, hanem Krisztus én bennem. Én alászállok, és ő felemelkedik, és ahogy ő felemelkedik, jobb napok jönnek. Jobb napok jönnek. És amikor keresztülmész a gyengeségeiden, amikor keresztülmész a bukásodon, akkor valójában lehetőséget kapsz arra, hogy megtapasztald mindazt, amit már megtanultál. Lehetőséget kapsz arra, hogy megtapasztald Isten szeretetét, amely most nyilvánvalóan nem azért jön, mert kiérdemelted. Amikor a leggyengébb pillanatodban ülsz a porban, és siránkozol a saját képtelenséged miatt, Krisztus odaül melléd, és szeret. Szeret feltétel nélkül. És ez az a pillanat, ahol igazán értheted, hogy tényleg el vagy fogadva, hogy tényleg nem rajtad múlik, hogy tényleg nem te érdemelted ki. És ez a felismerés, Istennek ez a hite, hogy tudom róla, hogy ő ilyen, és én ezt hiszem, ez a legdicsőségesebb dolog. Ez a legnagyobb kincs, ami csak lehet egy embernek. Megmaradni Krisztus szeretetében. Mit kell csinálnom? Gyorsan helyreállni. Azonnal helyreállok. Nem vezeklek. Krisztus már fizetett. Én nem fizetek. Semmivel nem tartozom. Igen, ez szörnyű bűn volt. Igen, hányni tudnék magamtól. Nem akarom csinálni, de szabad vagyok. Ki van fizetve? Az utolsó fillérig ki van fizetve? Köszönöm, Uram. Hálás vagyok. Azért, amit tettél, végtelen nagy szükségem van rá. Ha a véred nem lenne, a pokolban lennék. Ha a véred nem lenne, gyűlölnöd kéne. De van. Tökéletes és teljes megoldásként. És szeretve vagyok. Elfogadva. Beszaladhatok a trónterembe. Ugorhatok, és a szakállán himbálva följebb mehetek, és azt mondhatom, bocsáss meg, atyám. Csokit szeretnék. Oké. Amen. Amen. Mennyei atyánk. Kérünk téged, hogy tedd ezt tapintható valósággá az életünkben. Tedd a kegyelmet a legvégső elvé a szívünkben, hogy semmit se lássunk a kegyelmen kívül, hogy semmit se legyünk hajlandóak tenni a hiten kívül, hogy rád nézzünk először, és aztán benned bízva éljük az életünket, tudva, hogy mindent kifizettél, mindent megbocsájtottál, és mindent ajándékba adtál nekünk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.